Sziasztok! Én Bánhalmi Kata vagyok, és köszöntelek benneteket a Közjól legújabb epizódjában. Ebben az évadban nem óvakodunk a nehéz témáktól, és ez ma sem lesz másképp. Ezúttal ugyanis a meddőség, az endometriózis és a lombik kezelés kerül a középpontba. Az első részben azt vizsgáljuk meg, mit jelent, hogyan alakul ki, hogyan ismerhető fel, és hogyan előzhető meg a terméketlenség mind nőknél, mind férfiaknál. A második részben pedig megismerkedünk az endometriózissal, és megnézzük, miért egyre elterjedtebb és hogyan kezelhető a betegség. Az adás harmadik, hosszabb részében pedig a lombik kezelésről fogunk beszélgetni. Megismerjük annak működését és jelenlegi szabályozását Magyarországon, és segítünk eligazodni ebben az útvesztőben. A mai vendégem mindhárom kérdésnek a szakértője. Hamarosan érkezik hozzám a stúdióba dr. Fülöp István, a Triton Life szülésznőgyógyász főorvosa, endoszkópos és meddőségi specialista. Tartsatok velünk! Szeretettel köszöntelek István nálunk a stúdióban.
Üdvözöllek, üdvözlöm a hallgatóságot is.
Az első témánk az a meddőség, vagy más néven a termékenységi nehézség. Ugye ez az elnevezés talán egy kicsit kevésbé végérvényes hatású, mint a meddőség. Mit jelent az, hogy meddő férfi, vagy meddő nő valaki? Ez egy fekete-fehér kérdés, vagy vannak fokozatai?
Hát ugye alapvetően meddő párokról beszélünk. Amikor megérkezik hozzánk egy pár, akkor nyilván nem tudjuk, hogy kinél mit fogunk találni. Ugye meddőségről akkor beszélünk, hogyha egy pár aktív gyermekvállalási szándék mellett egy év alatt nem sikerült terhességet összehozni. Körülbelül úgy kell elképzelni az arányszámokat, hogy 100 pár elkezd próbálkozni januárban, akkor 6 hónap alatt körülbelül 50%-uknál jön létre a terhesség, következő 6 hónapban még 35, és akkor gyakorlatilag egy év után a párok 15%-át tekintjük problémásnak, akiknek valamilyen kivizsgálást érdemes végezni.
Mi az oka annak, hogy mondjuk külön-külön valakinek nincs problémája, de mondjuk együtt nem jön össze nekik a gyerek?
Hát ugye azt nem tudjuk, hogy külön-külön jók-e, mert nem azt az állapotot látjuk. Azt az állapotot látjuk, hogy ők párban vannak, és jönnek, és nincs eredmény. A kivizsgálásoknak az egyik statisztikai adata, hogy körülbelül a kideríthető meddőség, mert körülbelül 10%-ot azt ismeretlen eredetű meddőségnek hívunk, de amit ki tudunk deríteni, ott abban 40%-ban találunk csak a nőnél eltérést, 40%-ban csak a férfinél, és 20%-ban mind a kettejüknél. Ez azért érdekes, mert valahogy úgy alakul ez az egész témakör, mivel a nők esnek teherbe, a nők fognak szülni, hogy a férfiak hajlamosak egy kicsit arra, hogy hát ez egy női probléma. Úgyhogy menjünk el és vizsgáljunk ki téged, aranyom, mert nyilván ott lehet a gond. Miközben statisztikák azt mutatják, hogy 60%-ba találunk férfi oldalon is eltérést.
Mik azok a társadalmi, környezeti vagy akár életmódbeli faktorok, amik hatnak a nők termékenységére vagy a férfiak nemzőképességére?
Hát alapvetően azzal, hogy az életvitelünk az utóbbi 40-50 évben elég jelentősen változott, a technikai segítségek, a különböző technikai eszközöktől teljesen megváltozott az életvitelünk, mozgásszegény életmódot folytatunk. Az emberek úgy gondolják, hogy kisbabát vállalni azt nem a 20-as évek elején, első felébe kell, hanem akkor karriert kell építeni, és ezek mind negatívan hatnak a termékenységi képességre, hogy az életkorba haladunk előre. Gyakorlatilag a termékenységi képesség az folyamatosan és rohamosan gyengül.
Ez mit jelent a számok tükrében? Mennyien érintettek ma Magyarországon, és ez a tendencia, ez milyen irányt mutat?
Hát gyakorlatilag körülbelül 150-180 ezer meddőpár van Magyarországon. Ezek nyilván becsült adatok, mert mindenkit nem látunk, de nagyjából ez az elképzelt számadat. Hogyha azt nézzük, hogy az elvégzett meddőségi kezelések számát figyelve, ez gyakorlatilag olyan 7 és 10 ezer közötti lombik eljárást végez Magyarország. ezzel elmaradunk a nyugat-európai országoknál, az mondjuk 1 millió főre vetített lombik eljárások számát tekintve, úgyhogy fontos feladat, hogy még több elérhető meddőségi felület legyen az intézetek, több páciens tudjanak ellátni, több intézet legyen. Magyarországon is egy picit Budapest centralizált a meddőségi intézetek eloszlása. 12 meddőségi intézet van, ebből 7 van Budapesten. Most egy nagyon klassz törekvés, hogy nem csak a lombi központokat fejleszti az állam, hanem tervben van, hogy a különböző vármegye központokba is kialakuljon olyan meddőségi szakambulancia, ahol nem kell feltétlenül lombik eljárást végezni, de hát ahhoz, hogy egy meddőpárnak lombik eljárása legyen, addig azért egy csomó folyamat van még, amit nyugodtan el lehetne látni és el lehetne végezni kisebb központokba is, aminek azt hiszem, hogy nagy jelentősége lenne a tekintetben, hogy mondjuk egy lombik központtól távol lakó ember számára is könnyű elérés legyen az első lépéseknek a megtétele. Alapvetően a meddőség szó, meg maga az egész fogalom, meg amikor valaki realizálja magába, hogy neki nem sikerül összehozni a terhességet, ez egy eléggé tabu téma. Ha minél többet tudunk nyíltan beszélgetni róla, akkor azt hiszem, és ezt nyilván mindannyian így valljuk a kollégáimmal, hogy ha egy kicsit fel tudjuk lazítani magát a témát, az elérést, ki tudjuk nyilatkozni, és el tudjuk mondani, és tájékoztatni tudjuk az érintetteket, hogy ez nem egy mumus, nem egy szörnyűséges kivizsgálás, viszont az, hogy egy pár úgy jön a rendelőmbe a héten is, hogy 12 éve próbálkoznak, és ők még nem mertek elmenni meddőségi központba, és most 40 évesek, ami azt jelenti, hogy 28 éves koruk óta nem sikerül, miközben ezt már régen le kellett volna, meg le lehetett volna bonyolítani, 12 évvel ezelőtt is pont ugyanúgy minden lehetőség adott volt, és akkor sokkal nagyobb esélyük lett volna például a teherbeesésre.
Honnan tudhatja valaki azt, hogy meddő, még akár azelőtt, hogy gyereket szeretne? Akár férfiak, akár nők?
El tudjuk végezni azt a kivizsgálást is. Pont ugyanaz a kivizsgálás egy kíváncsi páciens számára, mint egy meddő páciens számára, csak azt mi úgy hívjuk, hogy termékenységi képességi kivizsgálás. Pont ugyanazok a lépések vannak, csak az egyiküket egy meddő párnál végezzük, a másikat pedig egy kíváncsi párnál, vagy egy kíváncsi nőnél, vagy egy kíváncsi férfinél.
Ezt ajánlanád olyan hallgatóknak, akik mondjuk később szeretnének csak gyereket, de mondjuk megüti a fülüket, hogy ilyen lehetőség van korábban is.
Ez egy ajánlható dolog, annyi van csak, hogy például, ha most egy picit a meddőségi menedzselésre visszamegyünk, és elvégzünk egy kivizsgálást, ott a vizsgálati leletek azok 6-12 hónapig aktuálisak. Van, ami 18-ig, de nem ez a jellemző. Tehát, ha valaki majd 5 év múlva szeretne gyermeket, és most kíváncsi, most csak azt tudjuk mondani, hogy most a következő viszonylag rövid időben a pillanatnyi leletei alapján ilyen lehetőségei lennének.
Egy olyan kérdésem van még, hogy tudunk a termékenységünkre vigyázni? Tehát van olyan akár életmódbeli, akár bármilyen olyan lépés, amit meg tudunk tenni ennek érdekében?
Alapvetően igen, természetesen. Az egészséges életmód az kifejezetten jó és pozitív hatású. Nagyon fontos, ugye ha belemegyünk a meddőségi okokba, és ezeknek a megpróbálandó elkerülésébe ezzel tudunk vigyázni, a szénhidrát anyagcserénket, hogyha egyensúlyba tartjuk, és nem fogunk elmenni túlsúlyba, nem fogunk elmenni inzulinrezisztencia életállapotba, vagy ha van egy enyhébb kismedencei fájdalmunk, akkor azt nem bagatelizáljuk el, hogy esetleg kialakuljon egy komolyabb kismedencei gyulladás, amitől a petevezetékek lezáródnak. A férfiak vigyáznak rá, hogy mondjuk a heréiket ne érje trauma. A férfiak vigyáznak és figyelnek arra, hogy amikor egész nap a laptopjukkal dolgoznak, akkor az nem az ölükbe van, mert ugye az hőt termel, és ha az ölébe van az embernek, akkor nyilván az a herére is negatív hatással van, mert fűti, és ez nem tesz jót a spermatermelésre. Általánosságban ezeket mindenképpen érdemes figyelembe venni. Az előbbi kérdésre visszatérve egy korábbira, hogy milyen okok vezetnek az egyre több termékenységi problémára. Hát a technikai vívmányok, az autó ülésfűtés, az például egy érdekes dolog, a hölgyeknek pozitív hatású, mert kismedencei vérbőséget alakít ki, ami javítja a keringést, és ez jó. A férfiaknak negatív hatású, mert nyilván fűtjük magunkat alulról, amit nem feltétlenül kellene. A mobiltelefon a zsebünkbe, az nem tesz jót, ahogy az előbb említett laptop sem az ölünkben.
A második témánk az endometriózis. Mit jelent pontosan az endometriózis?
Az endometriózis egy olyan betegség, amiben a méhnyálkahártya, ami ugye havonta felépül és lelöködik menstruáció formájában, azt latinul endometriumnak hívjuk. Ha ez az endometrium nem a méhüregében van, az baj. Csak a méhüregében van jó helyen. Bárhol máshol elhelyezkedik, és ott életre kell, azt endometriózisnak hívjuk. Ennek nyilván vannak alnevei még, de az átfogó név az ez. Gyakorlatilag legfőképpen a női kismedencében jelenik meg az endometriózis, hiszen az van legközelebb a méhhez, de a testnek távoli pontjaira is el tud kerülni különböző mechanizmusok útján. Legjellemzőbben a petefészkekben van jelen, a kismedencei hashártyán, a petevezetékeken, a petefészkekben benne is, vagy a felületükön is, előfordulhat a méh izomállományában is, előfordulhat, ugye ott van a húgyhólyag a méh előtt, azon is a méh mögött ott vannak a vastagbél, végbél terület, azokon is előfordulhat. De hát ettől független területekre, például a rekeszizomra fel tud menni, ahonnan ilyen bordaiv alatti, meg válba sugárzó fájdalmak keletkeznek menstruációs időbe, és hát nyilván vannak extrém ritkaságok, tüdőbe el tud menni, az agyba el tud menni, különböző ízületekbe el tud menni, de hát ezek nem gyakori helyzetek.
Mik az endometriózisnak a fő tünetei, és mikor kell orvoshoz fordulni? És itt ugyanállam rögtön bekapcsol az, hogy gyerekként ugye azt sokan azt hallottuk, hogy normális, ha például a menstruációnk az fájdalmas, és hogy mikor lehet azt mondjuk megkülönböztetni, hogy ez még egy normális fájdalom küszöb, és a következő meg már nem az.
Az endometriózisnak a legfőbb tünete a fájdalom. Attól függ, hogy éppen melyik szerv érintett, különböző fájdalmak keletkezhetnek. A leggyakoribb az a fájdalmas menstruáció. Van egy nagyszerű endometriózis társadalmi szervezet Magyarországon, aki azt hirdeti teljesen jogosan, hogy a fájdalmas menstruáció az nem normális. Ha ez van, akkor fordulj orvoshoz, fordulj szakemberhez, mert ennek utána kell járni. A menstruációs fájdalmon kívül lehetnek középidős fájdalmak, tehát az ovulációk tüszőérés környékén haspuffadás alakulhat ki, bélgörcsök jöhetnek, vizeléshez kapcsolódó menzesz időben vizeléshez kapcsolódó panaszok, és mivel az endometriózis kismedencei hegesedéseket okoz, ezért előfordulhat fájdalmas szexuális élet, és hát az endometriózisnak a legfőbb, legfontosabb és legbonyolultabb tünete az a meddőség. A meddőségi kivizsgálásokban azt látjuk, hogy a női eredetű meddőségnek körülbelül 30%-ában az endometriózis áll a háttérben.
Mennyire mennek el a nők időben a tüneteikkel orvoshoz, és mi történik akkor, hogyha ezt halogatják?
Hát az endometriózis a termékenységi korú életszakasznak a jellegzetes problémája. Ettől függetlenül a serdülőkben is kialakulhat, nem gyakori, de van, és kialakulhat a változókor környékén is, nem gyakori, de van. A leglényegesebb az a reprodukciós időszak. Ez egy progresszív, előrehaladó betegség, tehát hogyha nem foglalkozunk vele, vagy nem ismerjük fel időbe, vagy felismerjük, de nem történik a megfelelő kezelés, akkor ez halad előrefelé általában. Ugye ez egy hormondependens, hormonfüggő betegség, hiszen a méhnyálkahártya is egy hormonérzékeny szövet, ugyebár gyakorlatilag minden hónapban megkapja a hormon stimulust ez a rossz helyen lévő szövet, és ott aktív. Vérzik, újabb hegeket alakít ki, újabb szerveket tapaszt össze egymáshoz, és egyre több bonyolult helyzetet hoz létre a kismedencében.
Mitől alakul ki ez a betegség? Erről egy kicsit tudsz mesélni, mert az elmúlt évtizedben úgy tűnik, mintha rengeteg nőnek lenne endometriózisa, és hogy ennek mi az oka?
Hogy mitől alakul ki, azt pontosan nem tudjuk. Vannak teóriák, amik valószínűleg jól alá vannak támasztva, de az endometriósnak sok megjelenési formája van, és olyan teória nincs például, amelyik mindegyiket tudná magyarázni. Az egyik legvalószínűbb kialakulási ok az a retrográd menstruáció, amikor úgynevezett hátrafelé menstruálunk. Tehát ugye a leváló méhnyálkahártya a menstruációs időben nem csak a méhnyakon, a hüvelyen keresztül a külvilág felé távozik, hanem az átjárható petevezetékeken keresztül be is megy a hasüregbe. Ez nem egy súlyos betegség, mert ezt a hölgyek 70-80%-a produkálja a retrográd menstruációt, de ez még nem jelenti azt, hogy mindenkinél endometriós alakul ki. Hogyha bejutott a hasüregbe ez a lelöködött méhnyálkahártya és vér, akkor a normális módon működő immunrendszer ezt felismeri, hogy egy nem odaillő szövetről van szó, és ezt megszünteti. Hogyha az immunrendszerünk valami miatt valamilyen funkciózavarban szenved, akkor előfordulhat, hogy ezt nem tudja úgy érzékelni, vagy nem teljes mértékben tudja eliminálni, kilökni ezeket a szöveteket, és akkor az ott meg tud tapadni, vérellátást kap, és ugyanúgy fog működni. Az, hogy mennyire van több endometriózis az utóbbi időszakban, az utóbbi 10-20-30 évben, erre szintén többféle magyarázat létezik. Azt hiszem, hogy az egyik magyarázat az az, hogy javultak a diagnosztikai képességeink. Tehát mondjuk 50 évvel ezelőtthöz képest most olyan ultrahangok vannak, amik már majdnem maguk tudnak diagnosztizálni. Ez az egyik ok. A másik ok, hogy sajnos az első gyermekvállalási életkor az későbbre tolódott jelentősen, tehát ma már bőven 30 fölött van az átlagos első gyermekvállalási kor, míg 50 évvel ezelőtt ez 20-25 év között volt. A harmadik, ami hasznos és fontos, hogy egyre többet beszélünk a betegségről, és egyre több hölgy ismeri fel azt, hogy lehet, hogy az ő számára tipikusnak tűnő tünetek mögött ez áll, és ezáltal elmegy szakemberhez.
Ez egy gyógyítható betegség?
Hát alapvetően úgy fogalmaznék, hogy jól kézben tartható betegség, de amikor egy páciens azt kérdezi, hogy akkor mondjam már meg, hogy mi lesz vele 10 év múlva, akkor erre nem lehet válaszolni. Mindig etapokat gyógyítunk. Most mi a problémája? Most az a problémája, hogy fáj a hasa. Most az a problémája, hogy nem esik teherbe. Most ezt az időszakot, a következő időszakot lehet csak jól kezelni, és hát ezek a páciensek, ezek azért folyamatosan fél éves, éves orvosi kontrollra szorulnak, azért, hogy lehessen látni, hogy esetleg egy műtétet követően újra kialakult-e a probléma, vagy ha nem volt műtét, akkor a folyamat az előre halad-e, vagy pedig stagnál.
Több beszélgetést meghallgattam az adásra készülve, és volt egy történet, ahol egy nő diagnózisa, az körülbelül 15 évig tartott, és útközben kivették a vakbelét, kivették az epehólyagját, mire rájöttek arra, hogy neki endometriózisa van. És akkor az adatokat meg mellé rakva, hogy ez, ha jól tájékozódtam, akkor világszinten körülbelül 200 millió nőt érintő betegség, és az első tünetek megjelenésétől Amerikában, ha jól tudom, 11 év, átlagosan Angliában 7 év, Magyarországon 4 év a diagnózis. Mennyire van felkészülve az orvostudomány ennek a betegségnek a kezelésére?
Az első diagnózisnak az évei, amit az előbb említettél, ez önmagában egy picit válaszol erre. Sajnos kevés endometriózis specialista van, kevés centrum van, ahol ehhez nagyon értenek, az egész team fel van készülve, itt nem sebészekről kell csak beszélni, szóval nem olyan nőgyógyászról van csak szó, aki operál, hanem szükségesek életmódtanácsadók, pszichológusok a rendszerbe, gyógytornászok a nőgyógyász mellé, mert ez egy komplex vagy utókezelést, vagy párhuzamos kezelést igénylő kórkép. Magyarországon nem azért 4 év, és nem azért sokkal jobb, mert hogy mi sokkal okosabbak vagyunk, hanem köztudott, hogy még Nyugat-Európában vagy Amerikában az első orvos elérés vagy szakember elérés az sokkal bonyolultabb, mint Magyarországon. Magyarországon el lehet jutni bárkihez 5 percen belül, hogyha az ember ezt nagyon akarja. Hát Angliában ezt nem lehet megtenni, tehát ott nyilván sokkal nehezebben lehet elérni az első nőgyógyászhoz, hát még utána majd az első endometriózis specialistához.
Említetted ezt a komplex kezelést, ezt el tudod mondani, hogy van egy protokollja, van egy guideline, ami alapján kezelik, vagy egyáltalán feltárjátok a betegséget?
A legújabb guideline, ami mentén dolgozunk, az 22-es, ez nagyon klassz, mert gyakorlatilag mindenre kiterjedő választ ad, tehát nem tudok olyan endometriózis szituációval találkozni, amit ha magamtól már nem rutinszerűen hozom meg a döntéseket, akkor belemegyek a guideline-ba, megtalálom, és akkor a mentén tudok dolgozni. Ezek a guideline-okkal csak az a probléma mindig, hogy hát ezek hogy keletkeznek? Milyen bizonyítékok mentén hozza meg a guideline készítő csapata az iránymutatásokat? Vannak közöttük magasabb biztonsági faktorú, bizonyítottsági faktorú tények, meg vannak alacsonyabbak azért, mert még nem vizsgáltuk eléggé azt a szituációt. Gyakorlatilag mindenre van most már instrukció, de mindig a guideline-ba be van írva, hogy ez egy jól bizonyított háttér alapján született döntés, vagy még egy alacsonyabb bizonyítottságú faktor mentén. Fontos tényező, hogy nem kell minden endometriós megoperálni, tehát ha lehet, akkor meg kell próbálni, ugye a fő probléma az a tünet, az a fájdalom, és a fájdalom tünetet kell valahogy csökkenteni. Erre nyilván legelső körben lehet fájdalomcsillapítót adni, azért az nem szokott nagyon sokáig és nagyon hatékonyan működni. Ugye tudjuk, hogy az endometriós egy hormondependens betegség, tehát adjunk valami hormont, amivel a szervezetnek a hormon rendszerét, illetve a ciklusos nemi hormon változásokat, azt tartsuk mi kézben, tudunk adni fogamzásgátló tablettát, le tudjuk ritkítani a menstruációt. Nem havonta menstruáltatunk egy pácienst, hanem 3 havonta, vagy 6 havonta, vagy egyáltalán nem menstruáltatunk. Megérkeztek most már olyan új típusú készítmények, amik már nem a klasszikus fogamzásgátló tablettás hatóanyag, hanem más. Nekünk volt szerencsénk az intézetünkben részt venni ennek a mostani már bevezetett gyógyszernek a kutatási időszakába, és hát már akkor nagyon élvezetes volt látni, hogy van egy új szer, ami ugyan nem tudjuk még, hogy gyógyszer lesz-e, de ahogy itt látjuk a rövid tapasztalatokból, az nagyon hatékony, úgyhogy bízunk benne, hogy ez a világon is majd így lesz máshol is, és aztán a döntés pozitív lesz, és hát ez megtörtént, úgyhogy vannak most már új készítmények, és kezdenek elterjedni, és mindenki örül neki. Az a baj ezekkel a gyógyszerekkel, hogy ezek nem gyógyítják meg az endometriózist, csak a tüneteket inaktiválják. Addig hatnak, amíg szedi a páciens. De ezeket a gyógyszereket nem lehet szedni gyermekvállalási időszakban, mert ezek mind olyan hormonok, amik inaktiválják a teherbeesési lehetőséget. Azt szoktuk mondani, hogyha valakit operálni kell, mert a szituáció azt igényli, azt meg kell próbálni minél inkább közel hozni a gyermekvállalási időszak kezdetéhez, mert az optimális, hogyha azt mondjuk a műtétet követően, hogy akkor most kész vagyunk, a kis medencét kitisztítottuk, mindenhonnan kiszedtünk minden endometriózist, 4 hetes műtét utáni kontroll, és akkor tessék elkezdeni próbálkozni. Minél közelebb vagyunk a műtéthez a műtét után, annál nagyobb esély van a teherbeesésre. Tehát minél inkább távolodunk a műtéttől, a teherbeesési esélyek azok szépen visszacsökkennek.
Sok olyan történetet olvasni, meghallani, amikor egy műtét nem hoz megoldást, és mondjuk valaki abban a hiszemben megy el egy ilyen amúgy eléggé komoly beavatkozásra, hogy ez majd megoldja az ő problémáját, és utána kiderül, hogy ez nem történt meg. Mi múlik egy műtétnek a sikere?
Az első és legfontosabb az a betegség stádiumán. Nyilván egy nagyon súlyos állapotot sokkal nehezebb operálni, mint egy, azt mondjuk hívjuk 4-es stádiumnak, mint mondjuk egy 1-es, 2-es stádiumú endometriózist. Nagyon fontos, hogy az operáló csapat, az felkészült legyen a betegségből, felkészült legyen eszközparkilag, felkészült legyen saját készségileg, és felkészült legyen az utókezelésnek a komplex kialakítása tekintetében, mert az, hogy valakit megoperálunk, utána elengedjük a kezét, és nem foglalkozunk vele csak évente egyszer, az biztos, hogy nem fog sikerre vezetni.
Ezt a felkészültséget, ezt hogyan tudja valaki kívülről felmérni, hogy az orvos, akire rábízza magát, vagy a csapata eléggé felkészülte?
A rövid válaszom az, hogy sehogy. A hosszabb válasz, hogy azért szerencsére ma már tudunk interneten keresni, és hát nem nekünk kell magunkról azt mondani, hogy valamihez értünk, vagy nem, hanem mondják ezt rólunk azok, akiken segítettünk, vagy sem. És az interneten keresve viszonylag könnyen el lehet jutni azokhoz az emberekhez, akik egy adott területtel sokkal mélyebben foglalkoznak, mint a többiek.
Igen, csak itt ugye maga, ahogyan mi is feldolgozzuk ezt a témát, tehát itt ugye endometriózis, te is említetted, hogy ez gyerekvállalás előtt, tehát itt azért több területhez kell érteni annak az orvosnak, akire rábízzuk magunkat, akár legyen az endometriózis, a meddőség, vagy akár egy lombik program, ez általános, hogy nőgyógyászok értenek több területhez?
Az általános, hogy a nőgyógyászok próbálnak több területtel is foglalkozni, legyen az most akármilyen alterület. A meddőség menedzselés és az endoszkópos sebészet, a hívjuk reprodukciós sebészetnek, ezek nagyon együtt mozognak. Egy optimálisan kivizsgált meddőségek küzdő párnál, hölgynél, bocsánat, viszonylag komoly esély van rá, ahogy az előbb mondtam, 30% csak az endometriózis, de hát itt vannak miómák, vannak betevezeték problémák, szóval sok egyéb is lehet, amik adott esetben műtétet igényelnek. Hogyha mondjuk egy meddőségi szakember nem csak a lombik eljáráshoz ért, hanem mondjuk a reprodukciós sebészethez is, akkor önmaga el tudja látni a páciensét műtétileg, aminek azért van nagy jelentősége, mert amikor mondjuk valakit operálok, és a kis medencéjét nézem, és figyelem, és éppen ezt-azt-amazt csinálunk, akkor már abban gondolkodom, hogyha ennek a páciensnek majd milyen meddőségi kezelésre lesz szüksége, ott mire kell számítanom mondjuk ezzel a petefészekkel kapcsolatban, ezzel a méh üreggel kapcsolatban, ezzel a petevezetékkel kapcsolatban. Nagyon fontos, van egy viszonylag új keletű segítségünk, ez az Endometriosis Fertility Index, vagy Endometriosis Termékenységi Index, ezt egy amerikai munkacsoport azt hiszem 2005-ben hozta le, de azóta egyre több tapasztalat van vele, ami arról szól, hogy a műtét alatt a különböző szerveket és a látott helyzetet és a műtéti végeredményt osztályozom, pontokat kap az adott petefészek, az adott petevezeték, a méhüreg, az egész kismedence, és ez alapján a műtét után a pontrendszert összegezve meg lehet mondani, hogy milyen teherbeesési módnak mennyi időn belül mekkora esélye van. Ez egy oltári nagy segítség a páciens számára, mert ha azt mondjuk neki, hogy a spontán teherbeesésre az esélye 10% összesen, az sokkal rosszabb, és akkor gyakorlatilag kezdjünk el meddőségi kezelést csinálni, míg ha azt tudjuk mondani, hogy a spontán teherbeesési esély 70%, az egy nagyon jó érték, akkor el tudjuk engedni a pácienst 6 vagy akár 12 hónapra is spontán próbálkozni.
Említetted, hogy mennyire fontos az utókezelés a műtéteket követően. Mi történik az utókezelés során?
Az utókezelés során nagyon fontos, hogy a műtét alatt sikerül-e kompletten kioperálnunk az endometriózist. Ha igen, akkor komoly, nehéz hormonterápiákat nem kell alkalmazni. Fontos tudnunk, hogy a műtétet követően ő éppen teherbe akar esni, mert ha igen, akkor nem adunk hormonális utókezelést, nem adunk fogamzásgátló tablettát, hanem elindítjuk a próbálkozás útján. Különböző életmódaktivitásokat szoktunk beajánlani. Ezek nincsenek nagyon jól bizonyítottan alátámasztva, de ha az embernek a saját tapasztalata az, hogyha a pácienst ráveszi arra, hogy mondjuk glutén és laktózszegény életmódot, étrendet folytasson, azt szoktam mondani, hogy a gluténszegény étrendnek a legszélsőségesebb része, amikor gluténmentesen táplálkozunk, hogyha mondjuk a vörös húsok bevitelét elhagyjuk, vagy legalábbis jelentősen lecsökkentjük, hogyha különböző immunerősítőkkel az immunrendszerünket tángáljuk, akkor ezek mind jótékony hatásúak, mint ahogy a heti 3-4-szeri aktív testmozgás kifejezetten jótékony hatású, mert a szervezetben olyan biológiai folyamatok zajlanak le, amik az energia szintjét fokozzák, és ezzel a védekező mechanizmust fokozzák.
Nagyon sok adásban szóba került, és nem tudom megállni, hogy itt ne kérdezzem meg, hogy az orvostudománynak mi a jelenlegi állása az endometriózis és a bélrendszerünk egészségének összefüggéséről.
Hát ez egy nagyon érdekes felvetés, meg téma. Most voltam egy konferencián egy hónappal ezelőtt, ahol azt feszegették a bélrendszerünk mikrobiomjának a vizsgálata során, a vizsgálatával kapcsolatban, hogy a mikrobiom összetétel és az összetételnek a rossz irányba való eltolódása fokozhatja akár az endometriózis, akár a mioma kialakulást és növekedést, ami alapvetően azért egy viszonylag új keletű témafelvetés. Én most ebbe egy picit jobban bele fogok majd menni a munkám során, mert ez egy különösen érdekes terület. Természetesen egyből feldobtuk a kérdést, hogy akkor ha a rossz baktériumkultúrák vannak elszaporodva, és ettől endometriózis alakul ki, akkor lehet, hogy antibiotikummal el lehet kezdeni majd az endometriózis gyógyítani, és hát nyilván a jelen pillanatban ezzel foglalkozó szakemberek mondták, hogy hát szó sincs erről, szóval, hogy az antibiotikum és ezeknek a rossz kórokozó millió átalakítása, az még nem jelenti azt, hogy egyértelműen mondjuk egy endometriózis elleni harcba ezt be lehet hívni.
De hogy van összefüggés, és most akkor zajlanak kutatások ennek a konkretizálására.
Abszolút mértékben, és azt gondolom, hogy ez egy fontos elem lesz majd mindenképpen.
Milyen az endometriózisnak az állami ellátása, és kontra mi történik egy beteggel egy magánklinikán? Mennyibe kerül például egy ilyen, nagyságrendileg egy ilyen folyamat, amin végigmegy egy paciens?
A paciens akkor jár legjobban a kezelése szempontjából, ha egy endometriózis centrumba megy el. Endometriózis centrum az sok helyen van, az egyetemi klinikákon is van, van néhány városi kórház is, ahol van. A centrum azért főleg az endometriózishoz nagyon masszívan értő nőgyógyász köré kell, hogy csoportosuljon. Az, hogy állami intézetről beszélünk, vagy magánintézetről beszélünk, ma a legtöbb endometriózissal foglalkozó szakember az magánban is dolgozik, nem csak állami központban, van, aki pedig csak magánban dolgozik. A magánintézetekben az endometriózis műtétek ára a kérdésedre válaszolva elég széles spektrumban mozog, tekintettel arra, hogy maga a betegség nagyon különböző súlyossági fokokban lehet. Azt gondolom, hogy 7-800 000 forintos kezdésről beszélhetünk, és sajnos több millió forintig mehet el a számla abban az esetben, ha mondjuk egy súlyos bélendometriózisról beszélünk, ahol nagyon drága bélvarrógépeket kell használni, nem is egyet, hanem többet. Tehát ezek mind sajnos nagyon jelentősen emelik a költségeket.
És az állami ellátás mennyire terhelt azáltal, hogy ennyire sok nőt érint ez a probléma? Tehát amiatt kérdezem, mert ha ennyire hosszú a diagnózisnak az átfutási ideje, akkor azért nagyon nem mindegy, hogy valakit mikor lát először orvos, és vajon ez az állami rendszerben hogyan néz ki, ma mennyire lehet gyorsan bejutni?
Hát ezt első kézben nem annyira tudok erre válaszolni, tekintettel arra, hogy én nem dolgozom állami területen ezen a betegség profilban, de ahogy hallom, elég komoly várólisták vannak az állami intézetekben a páciensek számára, tekintettel arra, hogy az endometrióshoz értő orvosok száma az nem nagyon magas, és hát közben az ellátási lehetőségekben és az eszközparkokban is adott esetben felmerülhetnek problémák.
Tehát aki gyorsan akar lépni, annak a magánút lesz a megoldás, ha meg tudja ezt fizetni.
Az mindenképpen gyorsabban működik, ez elmondható, igen.
Az endometriózis kapcsán az utolsó, de talán az egyik legfontosabb téma az, hogy milyen kihívásokkal néz még szembe a folyamat során egy paciens, itt gondolok akár a lelki, a pszichés dolgokra, vagy akár a család, a közvetlen környezetnek a szerepvállalására. Mi az, amit te látsz, és mi az, amit adott esetben akár javasolnál a környezetnek, hogy hogyan kell támogatni egy endometriózis beteget?
Ez egy nagyon fontos és nagyon érdekes és széles területeket érintő kérdés, tekintettel arra, hogy az endometriózisos páciensek azok szenvednek. Nem csak maguk, nem csak magukban, hanem nyilván kifelé is tele vannak fájdalmakkal, problémákkal a mindennapokban akár, és ez egyértelműen a környezetükre is hatással van, a párkapcsolatukra is hatással van. Tulajdonképpen azt lehetne, vagy kellene mondani, hogy egy endometriózisos páciensnél mondjuk pszichés terápiát azt ugyanúgy a férfi partnernek is érdemes lenne fölvenni, mert itt mindenkin komoly teher van. Amikor arról beszélek, hogy egy endometriós központnak komplexen kell a pácienseket kezelni, akkor erről is beszélek többek között, hogy pszichés támogatást nyújtsunk, és legyen lehetősége adott esetben egy szenvedő nő partnerének is normál mentál higiénés állapotban maradni, mert hát sajnos a betegségnek a sok és súlyos tünet együttese az azért szokott néha a kapcsolatok zátonyra futásához is vezetni.
És ez amúgy a részben, tehát amiatt, ami mondjuk egy férfi ezt nehezen éli meg, az a te tapasztalatod szerint az részben a tehetetlenség, vagy az, hogy egyszerűen én erre tudok gondolni, hogy nem tud segíteni a társának akár a fájdalmán, akár a megoldáshoz vezető úton, és hogy azért ez egy nagyon hosszú út.
Hát sok tényezős. Hát egyfelől a tehetetlenség az biztos. Ha az ember szenved, és közben nincs meg a kapcsolata azzal a szakemberrel, akitől első kézből adekvát válaszokat tud kapni, amitől én azt látom, hogy az a gyógyulásnak egy jelentős százalékát jelenti, hogyha nyíltan, őszintén, adekvát módon, jövőbe mutató információkkal el tudjuk látni a pácienst, és ez a fajta információs nehézség, valamint a hölgyek részéről jövő nap mint nap, vagy hétről hétre érkező panaszáradat egy idő után megtöltheti a férfi agyát is, sőt, meg is tölti. És ez biztos, hogy nem segít sem az egyszemélyes léleknek, sem a párkapcsolati léleknek.
A mai beszélgetésünknek a harmadik témája pedig a lombik. Ezt mindenféleképpen ilyen fogalom magyarázattal szeretném kezdeni. Első körben azt, hogy mit jelent az, hogy lombik, és mi történik egy mesterséges megtermékenyítés során.
A meddőségi kezelésnél a mesterséges megtermékenyítési eljárások között két szint van. Van a könnyebb szint, ez az inszeminációs kezelés, ez jóval közelebb van a természetes teherbeesési folyamathoz, és van a bonyolultabb, a lombik bébi eljárás. Azért hívjuk lombik bébi eljárásnak, mert itt az ivarsejteket, a petesejtet, meg a hímivarsejtet egy lombik edényben engedjük össze, és ott jön létre a megtermékenyülés, és néhány napig ott zajlik a fejlődés. A mai technikai körülmények között az ideális az, amikor 5 napig tudjuk a kis embriókat nyomon követni, és kint növeszteni, és az 5. napon, vagy az 5. nap környékén ültetjük vissza az anyamékbe. Ahhoz, hogy lombik bébi eljárást végezhessünk, és petesejtek lehessenek a kezünkben, és a lombik edényünkben, ahhoz hormonkezeléseket kell alkalmazni.
Itt a fogalmak, amikkel lehet találkozni, amikor az ember erről olvas vagy hallgat egy beszélgetést, az, amit említettél is, az inszemináció, stimuláció, in vitro fertilizáció, embrió beültetés. Ezeket a fogalmakat segítesz nekünk tisztán érteni, hogy melyik mit jelent?
Persze. Hát kezdjük a stimulációval.
Igen.
Oké. Hát ugye, amikor meddőségi kezelést csinálunk, mondjuk kezdjük az inszeminációval, akkor is az a célunk, az a feladatunk, hogy a petefészket valahogy rávegyük arra, hogy abban a ciklusban ne egy tüszőt növesszen, mint ahogy normálisan havonta csináljuk, hanem 2-3-at. 4-et már ne, azt már nem szeretjük, de a 2-3 tüszőnek, a domináns tüszőnek a megnövekedése az jó. Ahhoz, hogy elérjük ezt, ahhoz stimulálnunk kell a petefészket. A stimulációt azt hormonokkal érjük el. Amikor lombik eljárást végzünk, akkor pedig azt szeretnénk, hogyha jóval több tüszőt növesztenénk, ez azt jelenti, hogy oldalanként 5-8-at mondjuk, ezt tekintjük ideálisnak, ahhoz pedig ugye még több hormont kell adnunk, ezek a hormonok főleg úgynevezett follikulus stimuláló hormonok, vagy FSH hormonok, és a hozzátartozó egyéb kiegészítők, amik azt érik el, hogy a petefészekben az alvó állapotban lévő tüszőkezdeményekből, ahol elvileg havonta csak egy indul fejlődésnek, ott abban az adott hónapban induljon 5-10-15 összességében. Ez a stimuláció.
Az in vitro fertilizáció, amit még...
Igen, az in vitro fertilizáció, vagy IVF, ez tulajdonképpen a lombik eljárás. Az in vitro az gyakorlatilag azt jelenti, hogy külső körülmények között lombik edénybe való megtermékenyítés történik. Nyugati, illetve inkább úgy fogalmaznék, hogy a világon ezt IVF-nek hívják mindenhol. A lombik bébi kifejezés az valahogy Magyarországon ragad be, és ezzel egyszerűsítjük, vagy közérthetőbbé tesszük a folyamatot.
De ezt jó tudni, hogy akkor ez a kettő, ez ugyanazt jelenti.
Ez ugyanazt jelenti, igen.
Ki és mikor vehet részt ma a Magyarországon lombik programban?
Ahhoz, hogy valakinek meddőségi kezelést csináljunk, ahhoz kell egy meddőségi kivizsgáláson végigmenni. Ez a kivizsgálás, hogyha optimálisan tudjuk szervezni a folyamatokat, akkor egy 6-8 hét alatt lebonyolítható. Ennek a végén kiderül, hogy milyen jellegű problémája van a párnak, olyan súlyos-e, hogy lombik eljárást kell végezni, vagy nem annyira súlyos, elég inszeminációt végezni, vagy még ennél is könnyedebb a helyzet, és elég napi egy szem tablettát szedni, és aztán be tud következni a spontán terhesség. Ahhoz, hogy lombik eljárás mellett kelljen döntenünk, ehhez olyan faktorok jelentkezhetnek, kezdjük először a női oldalt, hogy mondjuk le vannak zárodva a petevezetékek, a petefészkek elkezdenek kimerülni, egyre kevésbé jól működnek, és az idő fogy, magyarul az a petefészek az egyszer le fog állni, nem olyan nagyon soká, és emiatt aktívan kell, gyakorlatilag forszírozni kell a teherbeesést, ez szintén lombik eljárást igényel. Ha a kismedencében endometriózis van, ami a méhet, a petefészket, a petevezetékek állapotát rontja, az is lombik eljárást igénylő folyamat. Férfi oldalról pedig akkor kell lombik eljárást végezni, hogyha a sperma termelési képességben olyan fokú funkciózavar van, hogy a tudomány mai állása szerint azzal a mennyiségű vagy azzal a minőségű spermiummal a spontán teherbe ejtési folyamat nem tud bekövetkezni. És ugyanígy lombik eljárást végzünk akkor, hogyha a valakinek a kivizsgálása során az jön ki, hogy inszeminációt kell végezni, elvégeztünk nála 3-4 inszeminációt, aminek nem lett eredménye, akkor utána lombik eljárásra váltunk.
Évente hány nő vesz részt lombik programban?
Inkább úgy tudnám ezt megválaszolni, hogy évente hány lombik eljárás történik Magyarországon, ez körülbelül 8-10 ezer, de ez nem jelenti azt, hogy ugyanennyi nő vesz részt benne, mert nyilván vannak, akinek 2-3 lombik eljárás is megtörténik egy éven belül.
Nem tudom, hogy ezt a kérdést meg lehet-e válaszolni, de hány százaléka az összes gyereknek lombik gyerek?
Magyarországon ma, ha jól tudom, akkor körülbelül a gyermekek 2-2,5%-a születik lombik bébi eljárásból.
Ez alacsony vagy magas szám?
Ez alacsony szám. Ez a fejlett országokban ez magasabb, ez az érték.
Általánosságban mennyi időt tölt egy nő lombik programban, és fizikailag mi történik vele ebben a folyamatban?
A lombik bébi kezelési eljárás az 2-6 hétig tart kb. Az előzetes kivizsgálások alapján döntjük el, hogy ez a bizonyos stimulációs időszak az fél ciklust vesz igénybe, tehát 2 hét, vagy másfél ciklust vesz igénybe, és akkor ugye 6 hét. Ez alatt a 2 hetes a rövid kezelési programból van több. Ennek során általában a ciklus második, harmadik napjától kezdve különböző hormonkészítményeket kell alkalmazni, ezek nem tabletták, illetve leginkább nem tabletták, hanem injekciós formátumok. Szerencsére úgy vannak kialakítva a készítmények, hogy nagyon könnyű őket beadni. Néha van olyan, hogy 5 injekció is megy egy nap valakinek, szóval ezt mindenképpen érdemes megszervezni, hogy az ember saját magának adja be, mert 5 injekcióra mindig valakit odahívni az egy kicsit bonyolult, és ez mondjuk 10 napon keresztül megy például. Szóval a második-harmadik naptól kezdve elindul a kezelés, és általában a 6.-7. naptól kezdve kezdjük el mi figyelni a pácienst, ultrahangozzuk, nézzük a petefészkeket, ahogy a kis kiinduló pici tüszőkből, hogy lesznek szépen 2-3 naponta nézve, hogy lesznek egyre nagyobb tüszők, és amikor a megfelelő érettségi állapotot elérik a tüszők, akkor egy rövid altatásban, egy 5-6 perces altatásban hüvelyen keresztül ultrahang vezérelve, tehát teljesen jól, biztonságosan követhetően leszívjuk a tüszőfolyadékokat, ugye sok tüsző van a petefészekben, ezeket leszívjuk, és a tüszőfolyadékban reménykedünk, hogy benne van a petesejt. Innentől kezdve jön az embriológiai oldal, amikor az embriológus kollégák szépen ebből a tüszőfolyadékból le leválasztják a petesejtet, és utána jön a férfi partner, aki a frissen leadott spermaanyagát átadja nekünk, és azt szintén elő kell készíteni azt az ondó mintát, és utána a petesejteket egyesével megtermékenyítjük a hímivar sejtekkel.
Hány éves korig lehet ma ilyenben részt venni?
A lombik bébi kezelési eljárásnak az állami finanszírozási korhatár az 45 év, ami azt jelenti, hogy 45 év felett nem tudunk OEP finanszírozott, vagy bocsánat, NEAK finanszírozott kezelést végezni, addig lehet.
És ez a 45 év, ez biológiailag, orvostudományilag mennyire megalapozott?
Hát alapvetően azt hiszem, hogy a 45 év az onnan eredeztethető talán, hogy körülbelül akkor kezd el a petefészek működés nagyon jelentősen gyengülni. Ez nem jelenti azt, hogy szerintem ez az ideális felső korhatár, ez azt jelenti, hogy Magyarországon ez a korhatár. Gyakorlatilag azokban az országokban, ahol ez a felső korhatár alacsonyabb szinten van, 40-42 évnél, ott kimutathatóan a páciensek előbb fordulnak meddőségi központokhoz, mert valahogy ismerve a felső finanszírozási korhatárt, az valaki számára egy fontos határvonal.
Meg ez a 45 év egy kicsit azt a benyomást kelti, mint hogyha 45 évesen erre valóban lenne esély.
Igen, pont erre szeretnék célozni, hogy ez egy kicsit hamis érzeteket, illúziókat kelthet, hiszen ha 45 éves korig van finanszírozva, akkor 45 éves korig a teherbeesés az be fog következni. Hát ez egyáltalán nem biztos. Ahogy korábban említettem, a termékenységi képesség az 2-3-4 éves szakaszonként rendkívül rapidan csökken. 44-45 éves életkorban a lombik bébi eljárásnak a sikerrátája az 1-2%. Az nagyon alacsony. És hogyha ebben az időszakban kezdi el valaki egyáltalán ezt a folyamatot, akkor neki nagyon alacsony eséllyel lesz terhessége.
És akkor az állami szabályozásnak nem állna érdekében lejjebb vinni ezt a korhatárt? Vagy tehát pontosan, hogyha növelni szeretnénk azt, hogy ebbe többen részt vegyenek, és sikerrel részt vegyenek, akkor ez nem tűnik egy jó stratégiának.
Hát az állami szabályozáshoz én nem tudok hozzászólni. Ennek a döntéshozatalába mi a szakmából kevésbé veszünk részt. Minden esetre nyilván iránymutatásokat a szakmai grémiumunk próbál adni, mint ahogy van néhány olyan egyéb szabályozási elem is, amit érdemes lenne újra gondolni és átalakítani, mert jelen pillanatban sokkal szélesebb körű meddőségi ellátásokat lehet ne csinálni, hiszen nyugati országokban zajlanak, ami Magyarországon pillanatnyilag nem elérhető, ami azt jelenti, hogy a páciensek, ha nekik éppen arra az adott valamire van szükségük, akkor mennek külföldre.
Hát igen, meg maga az államosítás, tehát a lombik program államosítása miatt egy eléggé nagy terhelés került a rendszerre, és ha én jól tudom, akkor ha nem tudom, 2-3 évig is próbálkoznak a párok, az fizikailag, anyagilag, vagy lelkileg is minden szempontból egy nagyon megterhelő folyamat, tehát itt a rendszer fejlesztését, azt te hogyan látod, hogy miben, vagy mit lenne érdemes fejleszteni annak érdekében, hogy ez egy sikeresebb végeredmény lehessen?
Hát az, hogy az államosításnak ehhez van-e köze vagy sem, azt így kevésbé gondolom.
Hát ingyenessé vált, és gyakorlatilag.
Ez, ami nagyon jelentős pozitívum, hogy mindenki számára gyakorlatilag, hogyha magyar biztosítással rendelkezik, akkor mind a kezelések, mind a gyógyszerek azok ingyenessé kerültek, vagy szinte ingyenessé. Az, hogy ementén gyakorlatilag milyen többlet előnyhöz tud hozzájutni a páciens, hát nagyon bízunk benne, hogy azáltal, hogy most már az állami, hogy most már állami kézben vannak a központok, az állami fejlesztések is megérkeznek, mert ez egy nagyon finom eszköz, igényes eljárási rendszer, ahol az embrió laborban nagyon különleges eszközöket kell használni, amik bizony egy idő után elavulnak, és amikor elmegyünk egy nyugat-európai meddőségi központba, és ott az embrió laborba végigmegyünk, akkor az egy picit ilyen űrbázis kinézetű. Ezen még azért van mit fejleszteni Magyarországon.
Sok olyan történetet hallani, ami egy kicsit ilyen lutri jellegű stratégiáról árulkodik, és ezt úgy értem, hogy vannak ismerőseim, akik mondjuk elmentek egy első lombikra, nem sikerült, akkor küldték őket a következőre, ha sem sikerült, küldték őket a következőre, következőre is, hogy nem volt akár a kettő között egy olyan vizsgálat, vagy egy olyan mélyebb utánajárás, hogy mi lehet az ok, vagy milyen irányba kellene menni. Ez normális, hogy így zajlik, vagy ahogyan említetted, a fejlettebb országokban akár már olyan kivizsgálásokra van lehetőség, ami egy következő alkalomnak a sikerességét tudja befolyásolni?
Hát alapvetően azt gondolom, hogy egy lombik eljárás sikerességét azt egy alapos kivizsgálás nagyon befolyásolja, de az embrió minőség az, ami az egyes számú, tehát az embrió labornak kell rendkívül magas technikai feltételek mentén működnie. Amikor valakinek 2-3 sikertelen lombik eljárással történik, az első után nem érdemes, azt gondolom, újfajta kivizsgálási elemeket csinálni, hiszen az első előtt van egy nagyon alapos kivizsgálás. Ha egy olyan eljárásról beszélnénk, aminek 100% az eredményessége, és valaki mégse esik teherbe, akkor ott nyilván utána kellene menni. De hogyha egy eljárásnak egy adott életkorcsoportban mondjuk 25%-os eredményességet ismerünk az irodalmi adatokból, akkor ha egy kezelés nem sikerül, akkor azt nem kell újabb vizsgálatokkal kutatgatni, hogy na ugyan miért lehet, hát azért, mert statisztikailag 4-ből 1-szer fog sikerülni. Ha valakinek 2-3 sikertelen lombik eljárás van az előzményébe, vagy adott esetben 2-3 terhesség vesztése, tehát vetélés van az előzményébe, ott érdemes végezni speciális vizsgálatokat, amik különböző hematológiai, tehát véralvadási problémákat, immunológiai problémákat kutatgat, de itt azért általában ritka kórképeket kell keresnünk, és én azt szoktam mondani, hogy a ritka kórképekre, azokra ritkán kell gondolni, a gyakori kórképekre meg gyakran kell gondolni, tehát ha valami ritka, akkor azt alapvetően az alaprutin kivizsgálásba teljesen feles beletenni, mert nagyon költséges dolog, és csak ritkán hoz eredményt, tehát kezdetekben, induláskor ezeket a vizsgálati elemeket például nem tesszük bele, de 2-3 sikertelen lombik eljárás után már igenis belekerülnek.
Itt mind a szabályozás, mind a sikeresség megtámogatása mentén felmerül bennem két kérdés, hogy Magyarországon egyrészt lehet-e petesejtet fagyasztani, tehát a petesejt fagyasztási eljárásról mi az, amit lehet tudni, illetve a folyamatban lévők számára az embriónak a genetikai vizsgálata az benne van-e az eljárásban?
Tehát Magyarországon lehet petesejtet fagyasztani, de csak onkológiai indikációból, ami azt jelenti, ez technikailag nyilván megoldott a petesejtfagyasztás. Onkológiai indikáció, hogyha van valami olyan onkológiai kórkép, ami miatt mondjuk kemoterápiát vagy helyi sugárkezelést kell alkalmazni, amivel a petefészek működést vagy átmenetileg, vagy akár végleg tönkre tesszük a kezeléssel, azoknál a hölgyeknél érdemes gyorsan onkológiai eljárás, onkológiai terápia előtt gyorsan csinálni egy lombik eljárást, és ott lefagyasztani a petesejteket. Van egy úgynevezett social freezing nevű folyamat, amikor valaki csak saját maga számára, hogy a későbbiekre a termékenységi képességét megőrizze, petesejteket fagyaszt. Ez Magyarországon nem engedélyezett folyamat, úgyhogy ez Magyarországon nem történik. Tehát ha valakinek ilyen gondolata van, és ezt szeretné, akkor az elmegy szépen külföldre, és ott lefagyasztatja a petesejtjeit.
Ez egy nagyon naív kérdés lehet, de miért nem lehet ezt itthon csinálni?
Jelen pillanatban a törvényi szabályozás nem engedi meg, és jelen pillanatban a szakmai grémium javaslata nem elég erős ahhoz, hogy ezen változtassanak ezen a törvényi szabályozáson.
És te mennyire tartod ezt egy elavult rendszernek?
Hát azt gondolom, hogy az egész szabályozási rendszert ezt mindenképpen érdemes lenne nagyon újra gondolni, tekintettel arra, hogy egy csomó olyan elem van, ami a világon teljesen rutinszerűen zajlik, és nem okoz semmilyen erkölcsi, etikai nehézséget, ellenben egy csomó rászoruló páciensen tudna segíteni. Ezeket a szabályozási folyamatokat érdemes átalakítani, szép lassan alakul, de azért még sok minden van hátra.
Próbáltam eligazodni az információkba, és egyrészt ez a petesejt fagyasztás, de ugyanúgy a petesejt donáció, ami, ha jól tudom, Magyarországon lehet, de csak anonim módon lehet petesejtet donálni, és nem is igazán motiválják erre a donorokat, és ez pedig külföldön lehet.
Hát a petesejt adományozás az Magyarországon valóban lehetséges. Egy picit pontosítanék, hogy anonim és közeli hozzátartozó lehet Magyarországon donor, viszont az egész rendszernek a szabályozása az valahogy úgy alakul, és úgy van, hogy nem támogatja ennek a folyamatnak az előrevitelét. Miközben az első vagy a második gyermekvállalási életkor halad felfelé, tehát ma a pácienseinknek legalább a fele 40 év vagy 40 év pluszos, akiknél egyre gyakrabban kell azt mondanunk, egyre többüknek kell azt mondanunk, hogy itt már csak a petesejt adományozás jön szóba, ha ön tényleg teherbe szeretne esni és szeretne szülni. És ez ma gyakorlatilag egy teljesen a köztudatban benne lévő dolog, hogy akkor fogjuk és akkor indulunk külföldre, mert Magyarországon ez nem működik. A szabályozási elemek azok nem komfortosak a résztvevő érintett páciensek számára, tehát ezt nem választják.
Tehát akkor részben ez lehet egy külföldi kezelésnek az oka, hogy ez, valaki ez mondjuk Brünóba megy, ugye Brünó az egyik ilyen...
Csehországot és Szlovákiát valóban sokszor szokták emlegetni. Ott a szabályozási elemek úgy vannak kialakítva az medőségi ellátási folyamatok szempontjából, ami kedvez az összes fajta, hát összes, szóval, hogy a legtöbb fajta medőségi probléma megoldásának.
Azért, ahogyan bontakozik ki egy ilyen folyamat a teljes valójában, azért ez mind időben, energiában és anyagilag is, azért ez egy nagyon komolyan terhelt út.
Ez maximálisan így van. Az, hogy az ember elmegy külföldre egy petesejt donációs program miatt, az neki biztosan 5-6-7 ezer eurós költséget fog jelenteni úgy összességében.
És ugye itt a petesejt donáció, vagy mondjuk a genetikai vizsgálat, amit említettél, ami szintén egy nagyon fontos.
A genetikai vizsgálat szintén egy nagyon fontos eleme lehetne a mindennapjainknak. Már többször említettük a nyugat-európai intézeteket, meg szabályozásokat. Vannak olyan országok, ahol gyakorlatilag szinte már nem is ültetnek be úgy embriót, hogy nincs előtte genetikailag vizsgálva, hogy ez valóban... Ez kell, hogy legyen a jövőbeni törekvés, abban azért nem vagyok biztos, de biztos, hogy vannak olyan, hogy minden embriót bevizsgáljunk. Hát azért alapvetően szerintem az emberiség azért marad fenn, mert úgy általában azért egészségesek vagyunk, és amikor azért egy néhány sejtes kicsi embrióból kiszerelünk egy-két sejtet, vagy egy néhány száz sejtes embrióból kiszerelünk egy tucatnyi sejtet, és azt analizáljuk, azért ha ezt el lehet kerülni, ezt a procedúrát, akkor kerüljük el, de biztos, hogy vannak olyan ismert kórképek, vagy sejtett kórképek, amiket adott esetben az adott páciensnél nézni kell. És amikor haladunk előrefelé az életkorral, és mondjuk 42-3 évesen végzünk egy lombik eljárást, és van 5 embriónk, amik tök egyformán néznek ki, és hogyha genetikailag mondjuk bevizsgálhatjuk, akkor az lehet látni, hogy ebből az 5-ből mondjuk 4 nem jó, és akkor melyik az az egy, amit tegyünk vissza, vagy 5 nem jó, és akkor ne tegyünk vissza egyet sem, mert ezek az embriókból biztosan nem lesz eredmény.
Mennyire elérhető ma a megfelelő edukáció erről az eljárásról? Hova fordulnak azok, akik el akarnak indulni ezen az úton, és ehhez tudást szeretnének magukra szedni?
Hát az internet az alapvetően segít, de azért, mint ahogy minden területen itt is van egy csomó fals információ, de hogyha a meddőségi centrumok honlapjait, vagy a meddőségi szakemberek honlapjait nyitja fel az ember, akkor ott azért elég gyakran, és ott valóban adekvát információkhoz lehet hozzájutni, akár arról, hogy mi vár rájuk mondjuk egy első kivizsgálási program tekintetében, vagy mi vár rájuk, amikor megszületik a kezelésről a döntés. Nálunk a kivizsgálás az úgy zajlik, hogy körülbelül, ahogy említettem, 6-8 hét alatt folyik le, ennek a legvégén tartunk például egy záró konzultációt, addigra megjön az összes lelet. Volt egyszer egy ügyvédpáciensem, aki mondta, hogy akkor, ha jól gondolom, akkor most jön az ítélethirdetés. Mondom, hát igen, fogalmazhatunk így is, de a lényeg az, hogy akkor kell egy döntést hoznunk. És akkor nyilván mindenkinek vannak elképzelései, már mint a pácienseknek, hogy akkor szerintük nekik majd mit kellene csinálni, mi pedig a leletek alapján elmondjuk, hogy mire milyen esély van, és akkor hogy kell ez ügyben tovább lépnünk.
Egy kérdésre visszaugornék, amit itt az adományozás kapcsán csak felhoztam, az embrióadományozás. Ilyen folyamat is elérhető?
Hogy ne, az embrió adományozás az elérhető, az Magyarországon is van, az szerencsére egy nem bonyolult folyamat, hiszen ugye arról beszélünk, hogy van egy pár, akik lombik eljáráson vettek részt, keletkezett 8 embriójuk, abból visszaültettünk egyet, abból szültek egyet, aztán visszaültettük a következőt, 2 év múlva abból is szültek, szóval hogy a lényeg, hogy megszülték az összes gyereküket, akit szeretnétek volna, és akkor maradt még mondjuk 4 embriójuk. Nekik nyilatkozni kell arról már az elején, amikor az első fagyasztást megtörténik, az első fagyasztási pillanat, hogy ők hogy rendelkeznek az embriókkal, hogy akkor legyenek kedvesek, tárolják nekünk addig, ameddig csak lehet. Vagy nem szeretnénk, ha tárolnák, legyenek szívesek, semmisítsék meg, mert mi nem szeretnénk ilyet, vagy nyilatkozhatnak később arról, hogy akkor most már az életünk máshogy alakult, bármilyen oknál fogva, és mondjuk felajánljuk adományozásra az embriókat, mert hát ne tessék feleslegesen nekünk tartogatni, mert mi már nem fogjuk felhasználni. És az embrió adományozási folyamat már maga az orvosi eljárás az rendkívül egyszerű, hiszen az egy fagyasztott embrió beültetéses program, ami valaki számára áll rendelkezésre, akinek éppen erre van szüksége. Arra kell a pácienseket azonban inspirálni, hogy az viszont nem jó döntés, vagy nem jó irány, hogyha megkeletkeznek az embriók, és utána így elengedjük a kezüket, és aztán már így nem foglalkozunk vele, és mindegy, hogy mi történik. A lényeg az, hogy most már nekünk az van, amit éppen akartunk, és a fagyasztott embriókkal meg majd legyen bármi, csak mi már ezzel nem foglalkozunk. Tehát az fontos, hogy a pácienseknek legyen egy ilyen fajta felelősség, tudatos gondolkodás mondja, hogy oké, de akkor az a kis saját embriónkkal valami történjen. Az most mindegy, hogy mi, azt természetesen mi egyáltalán nem támogatjuk, hogy akkor semmisítsék meg az embriókat, tehát hogy ezt nem támogatjuk. Ma Magyarországon gyakorlatilag most a pillanatnyi állapot szerint nagyon sokáig is tudjuk tárolni valakinek az embrióját, de itt most inkább az a kérdés, hogy az a valaki majd fel akarja használni, mondjuk miután 15 évvel ezelőtt lefagyasztottuk számára, mert akkor akárhány éves volt, de most 15 évvel idősebb, az biztos, hogy most milyen élethelyzete van. Viszont hogyha valakinek mondjuk 28 éves korában keletkezik embriója, és azt teljesen mindegy, hogy mikor, de felajánlja adományozásra, hogy gyakorlatilag egy 28 éves nő petesejtjéből keletkezett embrió van, akinek a genetikai minősége nagyon nagy valószínűséggel jó.
Egyedülálló nő részt vehet a Lombik programban?
Magyarországon ez szerencsére lehetséges, ez egy nagyon pozitív dolog, azt hiszem. Egyedülállóság esetén annyi a kitétel, hogy kell egy közjegyzői nyilatkozat, hogy akkor ő valóban egyedülálló, mert ez akkor azt a folyamányt hozza, hogy akkor donor spermiumot kell használni, tehát hogy szoktak lenni olyan kérések, hogy akkor én egyedülálló vagyok, de van egy haverom, és akkor majd ő viszont segítene és adná, szóval hogy ez nem működik, tehát akkor anonim spermadonortól fogjuk a spermiumot felhasználni.
Mi az a záró tanács, amit mindenféleképpen javasolnál, hogy fogadjanak meg a hallgatóink a reprodukciós egészségükkel kapcsolatban? Mi az a szokás, rutin, vizsgálat, vagy bármilyen életmód javaslat, vagy bármi, nem tudom, életvezetési javaslat, amire szerinted oda kell figyelni?
Hát én nagyon fontosnak tartom a prevenciót és az előretekintést, hogyha egy párban, vagy akár egy emberben is már megfogalmazódik, hogy a közeljövőben majd valószínűleg szeretne gyermeket, akkor ne legyen rest, hogy néhány alap tesztet megcsináltat magának, amik nem bonyolultak, egy vérvétel, egy spermavizsgálat, egy apróság, ami olyan eredményt tud hozni, hogy akkor ő neki egyáltalán érdemesen spontán 1-2 évig próbálkozni, vagy pedig van egy olyan probléma, ami miatt eleve szükséges lesz egy meddőségi ellátás. Ezt fontosnak tartom. Fontosnak tartom azt, hogy ha már valaki meddőséggel küzd, akkor az időnek nagyon nagy jelentősége van. 38 éves kor fölött, mert nem egy évet mondunk a termékenységi probléma után a kivizsgálásra, hanem 6 hónapot, mert nagyon pörög az idő, és mennek ki azok a lehetőségek, amiket a petefészek az bizony meg fog bosszulni, szóval egyre kevésbé működik adott esetben, és a termelt ivarsejteknek a minősége, itt most a petesejtről és a hímivarsejtről egyaránt beszélünk, azt nem fogjuk tudni visszahozni. És hát az egészséges életmód, és mondjuk a szénhidrát csökkentett étrendünk az kifejezetten pozitív hatást vált ki mind a nőkben, mind a férfiakban.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ebbe a komplex, érzékeny és nagyon-nagyon fontos témában itt voltál ma nálunk, és nagyon remélem, hogy fogjuk még folytatni ezt a beszélgetést, István, úgyhogy köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen.
A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a Közjól 2 hét múlva csütörtökön folytatódik. Addig is, ne felejtsetek el feliratkozni a műsor csatornájára, és csekkoljátok le a HVG podcastokat is. Ha bármilyen kérdésetek, visszajelzésetek van, várom őket a Spotify kérdői funkciójában, vagy a podcastok@hvg.hu e-mail címen. Hamarosan újra találkozunk, én Bánhalmi Kata vagyok, sziasztok!